Ma reggel megnézzük, hogy mit is kezdjünk a prognózisokkal. Tehát mire érdemesebb figyelni arra, hogy bárki is mit jósol, mit mond, hogy elméletileg mi fog jönni, vagy arra figyelni, hogy mi történik aktuálisan.
Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.
És itt a kedvenc könyvből Charlie Munger és Warren Buffett témájából hozok egy pár gondolatot. Alapjában, hogy mivel érdemes foglalkozni prognózisokkal, vagy az aktuális piaci eseményekkel, ez valójában egy vagy-vagy kérdés. A legrosszabb, hogyha valaki elkezdi keverni, kavarni a különböző modelleket. Mert mindenik modellnek megvan bizonyos időszakokban a létjogosultsága, és mindenik modellnek megvan a gyenge oldala. És valamikor el kell dönteni, legalábbis ez a legérdemesebb, hogy melyik modell az, amelyik mellett kitartok. Mind befektető, mind tanácsadó, mind vagyonkezelő. Mert akkor lehet alkalmazkodni. Na most Charlie Munger és Warren Buffett főleg a Graham modell szerint a tényeket nézik meg. Tehát azok, akik a Graham modell szerint kezelik a vagyonokat, azok általában nem foglalkoznak az aktuális hírekkel. Már csak azért sem a hírekkel, és ezt mindig óvatosan érdemes kézbe venni, mint ügyfél is, aki a hétvégén leül, és a szombat délelőtti reggeli mellett elolvassa a heti újságot, és az az érzése, hogy akkor ebből tudja, hogy mi történik a világban. Mert az, amit ott olvas, azt egy újságíró leírt, a legjobb esetben egy pár nappal azelőtt. Ahhoz, hogy létrejöjjön az a cikk, bizonyos gazdasági hátterekről, a legtöbb újságíró nem gazdasági szakember, tehát valakivel kell beszélgessen, ötleteket kell összegyűjtsön. Ez megtörtént megint egy pár nappal azelőtt. És az a szakember is, akivel esetleg beszélgetett, az is egy véleményt kellett alkotjon a piaci helyzetekről, és ő is egy pár napot azelőtt foglalkozott a témával. Tehát azt, amit egész frissen szombat reggel egy kávé mellett olvasunk, az annyira friss, hogy legalább minimum 10 napja, legjobb esetben már valahol megszületett, és erre döntéseket alapozni, tehát mondja már az idő magában, hogy mennyire aktuális. Charlie Munger és Warren Buffett pont ezért is a Graham elemzők elvei szerint az aktuális híreket nem nézik. Egyszerűen nem nézik. Hanem csak a tényeket a számokból, és majd később megnézzük, hogy mire érdemes figyelni egy vállalatnál, akár egy cégnél. Van egy kedves anekdóta, amit újra és újra Charlie Munger szeret elmondani, hogy mi a véleménye ilyen előre tekintő prognózisokról. Az anekdóta ott kezdődik, hogy egy hő légbalon vezető, az az érzés egy ilyen ködös reggel, hogy eltévedett, és nem tudja, hogy hol van, a szél lehet, hogy rossz irányba elfújta, és ezért egy kicsit leereszkedik a balonnal olyan szintre, hogy lássa alatta, hogy körülbelül hogy néz ki a táj ott, és esetleg próbáljon eligazodni. És leereszkedik körülbelül 50 méter magasságra, vagy 30 méterre egy épület fölött, és tényleg az udvaron lát is egy embert, és lekiabál neki, hogy elnézést kérek, meg tudja nekem mondani, hogy hol vagyok? És erre az az ember ott lentről felnéz, és azt mondja, hogy hát ön körülbelül 50 méter magasságban van fölöttem egy hő légbalonban, és én éppen egy investment banknak a parkolóján állok. Tehát ennek a parkoló fölött a parkoló fölött van ön. És erre fel a pilóta a hőbalomból lenéz, és azt mondja, hogy gondolom, hogy ön előrejelző elemzője ennek az investment banknak. És az ember lenne a parkolóban, felnéz, és azt mondja, hogy igen, de ön ezt honnan tudja? És erre fel a balonpilóta azt mondja, hogy nagyon egyszerű, amit ön mondott, az technikailag helyes, de ezzel az információval senki nem tud semmit kezdeni. És ez mutatja azt, így az anekdóta oldaláról, hogy a prognózisokat mennyire érdemes óvatosan kezelni, mert a jelent elemezni nagyon szofisztikáltan és érthetően, ez azt szugerálja nagyon sokszor embereknek, hogy erre az emberre érdemes hallgatni, mert ő érti, hogy mi történik. A jelenről rengeteg információnk van, de arról, hogy a jövőben mi történik, arról nagyon kevés. És ez azért mondom újra és újra el, mert jönnek olyan kérdések, hogy és most a hétvégén is legalább olyan 15-20 WhatsApp, e-mail, messenger hír érkezett, amit küldtek ügyfelek, hallgatók, feltéve azt a kérdést, hogy ehhez mit szólok, mert valaki azt mondta, hogy ez és ez fog történni, és ezért ide és ide kell befektetni. Tehát megvannak ezek a klasszikus prognózis részek, ennek több mint fele nem is prognózis, hanem klasszikus marketing, ami arra van felhasználva, hogy bizonyos dolgokat eladjanak. És ezért nagyon óvatosan kezelem ezeket a prognózisokat, mert van olyan is, és ez az, amit az embereknek eladnak, mint a lottó, és a kaszinóba, és a szerencsejátékba, hogy de hát lehet, hogy mégis szerencséd lesz, és az meg fog történni, az, amit prognosztizálnak. A kérdés az, hogy a befektetéseket, az élettervünket mennyire prognózisokra és szerencsére bízzuk, ahelyett, hogy megnézni, hogy egyszerűen mik a tények, mi történik aktuálisan a piacokban. Amit aktuálisan látunk, és ez az, hogy figyeljük azt, hogy milyen a piacnak a hangulata, és 2021 egy nagyon-nagyon különleges év tovább is, mert nekünk a 2021-es év az nem egy normális gazdasági helyreállás. Ezt nehéz elfogadni, de ez így van. Ha megtörténik egy földrengés, egy természeti katasztrófa, akkor mi törekedünk arra, hogy helyreállítsuk az életünket, és kvázi keressük a normális az esemény előtt, de ha bevalljuk, akkor ott is érezzük és lássuk, hogy nem lesz soha olyan, mint az esemény előtt, már csak azért is, mert észrevettük, hogy ez az esemény mi mindent tudott okozni, és ugyanez van a pandémia év elkezdése után, mert még nem vagyunk a végén, hogy nagyon sokan szeretnék és törekednek arra, hogy kerüljünk oda-vissza, ahonnan jövünk. Tehát legyen meg ez a normalizáció, de ezt azt állítani tudjuk, hogy soha többet nem lesz. Mert olyan formában, mint 2020-ban még soha nem állt meg a gazdaságunk, ilyet nem láttunk. Akkor is, hogyha összehasonlítsuk második világháború, vagy más háborús évekkel, ott a gazdaságnak egy része esetleg szenvedett és rombolások voltak, de egy másik része az dinamikusan dübörgött, és ennek egészen más volt a háttere. Most azzal, hogy megállítottuk az egész globális gazdaságot, annak volt egy nyoma, és az is, hogy mi mindent megtettünk azért, hogy újra induljunk, annak is megvan a megfelelő nyoma, tehát nem tudjuk azt mondani, hogy oké, helyreáll az egész, és belemegyünk a normalizálásba. Az, amit most pillanatnyilag figyelünk a számokból, az az, hogy például, és meg újra és újra, mikor az amerikai gazdaságnak a számait veszem kézbe, akkor ezt szinte egy az egybe le tudjuk vetíteni minden más gazdaságra is. Ez csak a legnagyobb, és ez dominálja ugye a világ fejlődését is, hogy mennyire sikerül, milyen gyorsasággal, mennyi munkahelyet teremteni ebbe az újraindulásba, melyek azok az iparágak, amelyek nem is fognak újra lábra állni, mert a megállítást vagy arra felhasználták, hogy megálljanak, vagy egyszerűen nem tudnak elindulni, mert gazdaságilag nincsenek meg a paraméterek. És itt látjuk azt, a múlt héten pénteken ugye jöttek megint a jelzések, hogy júniusban mennyi munkahelyet sikerült létrehozni. A 850 ezer júniusban az megint több lett, mint amit a prognózisok jeleztek, tehát a prognózisok voltak olyan körülbelül 700 ezernél, ez sikerült újra túllőni, és ez az érdekes a piacban, hogy mindig, amikor megvannak a prognózisok, és egy ideig a prognózisokat sikerül túlölni, akkor a prognózisok is elkezdenek elszárnyalni nagyon erősen, csak emlékezzünk vissza, márciusban az volt a prognózis, mivel az elvárt 750 ezerre túlléptük, és szinte 1 milliót értünk el, az volt a prognózis, hogy akkor most áprilisban fel fogunk menni, és megyünk a csillagoség to the moon irányába, és lesz több mint 1 millió. Erre fel áprilisban megjött az a nagyon erős korrekció, hogy nem sikerült annyit létrehozni, és akkor megnéztük, hogy miért. És abból a miértből lehetett látni, hogy azért, mert a COVID támogatások azok még mindig éltek nagyon sok részébe a gazdaságnak, főleg Amerikába, és piackutatások azt is kimutatták, hogy körülbelül egy negyede azoknak, akik munkanélküliek lettek a COVID miatt, több pénzt kaptak, mint a COVID előtt, ha munkában normálisan dolgoztak. Tehát nekik egyszerűen nem érte meg, addig, amíg a támogatás ment, addig nem érte meg elkezdeni dolgozni. Ez egy ember szemszögéből nézve érthető, de a gazdaságnak persze, hogy egy katasztrófa, mert ha minden megállt, és kellenek a munkahelyek, mert megvan a kereslet, de nem lehet a szolgáltatásokat felépíteni, akkor erre kell reagálni. A reakció megvolt azzal, hogy egymás után minél több állam állítja meg a támogatást, még akkor is, hogyha nem áll teljesen helyre a gazdaság, és az embereket kényszerítik arra, hogy újra menjenek ki, és újra kezdjenek el dolgozni. És itt ez a kérdés, amit még mindig nem látunk, hogy a bérekre milyen hatása van ennek a környezetnek. A bérek emelkednek-e, vagy tovább is lemaradnak, és ezt egy pár héttel ezelőtt is megnéztük, de újra és újra ez egy olyan jelenség a piacban, amit fontos figyelni, hogy például a vállalatok hogy kezelik azt a helyzetet, hogy nincsen elég munkaerő, fogják emelni a béreket, vagy próbálják legalábbis az árakat emelni, és sokkal több vállalat még mindig azt mondja, hogy az aktuális helyzetet inkább próbálja arra ő használni, hogy az árakat emelje, de a béreket nem. És ez azért jelentős, mert a béremelés az elég végleges, azt nem lehet olyan egyszerűen visszavenni, és az csökkenti a marzsokat a cégeknél. A béremelés az sokkal jelenebb és egy jelentősebb része az inflációnak is, és hogyha a béremelések elindulnának, akkor érezhető az, hogy az infláció tényleg tartósan is megy felfele. És nekünk ugye az inflációval kapcsolatosan ez újra és újra fontos, hogy mennyire marad meg a dinamika. Na most a dinamika alatt mit értünk? A dinamika azt jelenti, hogyha egy bizonyos inflációs szám tartósan megmarad hosszú időn keresztül, akkor ebből alakul ki a kamatos kamatnak a hatása. Na most, hogyha ezt a kamatos kamat kalkulációban vagy számításból is látjuk, hogyha 1%-ot számítok, és ebből akarok kamatos kamat hatást lekalkulálni, akkor ez nagyon hosszú idő. De ha például 4-5%-kal nézem meg a kamatos kamat hatását, akkor ez az exponenciális emelkedés nagyon előre jön, és ez az, amit a gazdaságban is éreznénk, tehát hogyha a dinamikája, ez a nagyon erősen felemelkedése tartósan az inflációnak megmaradna, akkor ez veszélyes, mert akkor nagyon erős lépésekre kényszerülnek a központi bankok. Ha a dinamika nincs meg, tehát megmarad ilyen 2-3%-nál átlagban az infláció, akkor erre tud alkalmazkodni a gazdaság, és akkor nem kell akkor a radikális lépés legyen a központi bankok oldalokról. És ez fog szinte minden nap, minden héten a következő hetekben is foglalkoztatni, szórakoztatni, hogy a piacok ezt fogják figyelni, hogy milyen jelek jönnek a központi bankok oldaláról, és hogy reagálnak ők arra, hogy esetleg az inflációnak a dinamikája marad-e, vagy ez esetleg akár vissza is esik. Egyre több az az elemzői headline, az a kijelentés, hogy a gazdaságnak a növekedése ebből az újranyitásból ezt elérte a csúcs értéket, hogy ez sem marad dinamikus. Tehát már egy pár héttel ezelőtt olvastuk azt, hogy a gazdasági újranyitás az olyan számokat mutat, mint amit láttunk a 60-as, 70-es években. Tehát, hogy az amerikai gazdaság az idén például valahol 7-10% között növekszik. Ez, hogyha 2020 nélkül történne meg, akkor beszélgethetnénk egy tartós dinamikáról, aminek meg lehet a konzekvenciája. A 60-as, 70-es években mi volt a konzekvenciája ennek a nagyon erős növekedésnek a háború után? Hát az, hogy a kamatok nagyon magas szintre emelkedtek, az infláció két számból állt, tehát felment 10% fölé, és ez az, amit azok, akik ezt figyelik, ettől félnek, hogy ezt használják fel, mint jövő prognózis, hogy azt mondják, hogy ha a gazdaság ilyen erősen növekedik, akkor ez meg kell történjen. Infláció ugrik, kamatok ugranak. A kérdés az, és komolyan ezt nem lehet még megválaszolni, hogy a gazdasági növekedés megmarad ebbe a dinamikába? Én ezt nem hiszem. Amit most látunk, ez csak az újranyitásnak a dinamikája, amiből ez elindult, de már egyre többször is olvassuk azt, hogy nem megy ez a növekedés, míg a világ így ebbe a dimenzióba tovább. Az autóiparágban például látjuk azt, hogy mivel a raktárok teljesen kiürültek, mivel nem voltak gyártások, a gyárak le voltak állítva, de valamilyen formában az értékesítés mégis ment tovább, ezért üresek egyszerűen a raktárok, amihez hozzaszoktunk az elmúlt évtizedekbe, olyan, hogy az autóiparágba várni kell, ha valaki már egy új autót megrendel, akkor szinte normális az, hogy egy fél év, háromnegyed évet vár. Ez egy olyan időszak, amit én így még a gyermekkoromból ismerek, de nem nyugat-európai, hanem kelet-európai rendszerekből, ahol meg akart venni az ember egy autót, és várt nem egy pár hónapot, hanem részben éveket, amíg majd neki ezt szállították, mert nem voltak felépítve ezek a raktárok. Erről mi már leszoktunk, hogy ez nem csak egészséges, az nem is kérdés, de amíg az újra felépül, addig fog ez tartani. A Fednek is a jelentése, ugye 13-án lesz nem, 13-án indul a következő cégeknek a beszámolási ideje, mert akkor lejárt a második negyed év, és akkor már látni fogjuk, hogy körülbelül a 2021-nek az első fél évét hogy kezelték, és főleg, hogy milyen a kilátások, mit várnak el az év végéig. És itt volt a kérdés egy hallgatótól is, hogy milyen számokat érdemes figyelni, vagy mit néznek így az elemzők. Sok mindent lehet nézni, de alapjában, hogyha három lényeges számla ezt összefoglaljuk, akkor azt lehet mondani, hogy a forgalom az egyik, ami döntő, mint minden vállalatnak az életében, minden szolgáltatónál a döntő az, hogy mekkora a forgalom. Ebből persze a költségek döntik el, hogy mekkora a marzsom, tehát mekkora a nyereségem, és ha a költségek nagyobbak, mint a forgalom, akkor bajba vagyok, mert akkor veszteséges a cég, tehát a cél mindig csak az tud lenni, hogy a forgalom nagyobb legyen, mint a költségek, akkor van egyáltalán nyereség. És a harmadik pedig a pozicionálás, hogy az a bizonyos iparág, az a cég, az a vállalat, hogy van pozicionálva. Ez 1000-ből van különböző szolgáltató ma, szinte mindenütt világszerte, ahol azt meg lehet mondani, hogy ők benne vannak egy nagyon erősen emelkedő piacba, és esetleg az a cég, egy cég 1000-ből, akkor ott általában nagyon nagy a konkurencia, nagyon nagy a nyomás a marzsokra, vagy pedig újra vissza Charlie Munger és Warren Buffett filozófiájába, ők kikeresik azokat az iparágakat, azokat a cégeket, amelyeknek úgynevezett nagyon erős a Burggraben, tehát a vár árok körbe, tehát olyan vállalatok, amelyeknek sikerül magukat úgy pozicionálni, hogy szinte egyedülállóak a piacba, és nagyon nehéz, mint konkurencia mellettük megjelenni. És hogyha egy bizonyos szintet átléptek, akkor már ők meg tudnak tenni sok mindent azért is, hogy kizárják a konkurenciát. Ez nekik ugye nem érdekük. Ezzel persze, hogy a piacot is tudják irányítani, nincs akkora nyomás a marzsokra, és másképp tud alakulni a cégnek a fejlődése. A másik pedig, hogy vannak ugye az elemzéseknél ezek az átlagszámok, amit néha én is itt csártokban is mutatok, amikor azt lehet mondani, hogy 50 napos átlag, 100 napos, 200 napos átlag, van olyan, hogy 256 napos átlag, tehát ilyen különböző átlagokat figyelnek a piacok, ezzel mit lehet kezdeni? Ez is az, amit eleinte bevezetésként vettem kézbe, ha az egy stratégiája valakinek, hogy ezzel dönt, akkor ez szerint kell dolgozzon, és akkor minden más félretegyen. Ez általában megint nem a múlt, a jelent mut, nem a jövőt mutatja, hanem a múltat. Ez az 50 napos átlag például azt mutatja, hogy az elmúlt 50 napnak az átlag árfolyama milyen arányban van a mai árfolyamhoz. Ha a mai árfolyam magasabb, mint az 50 napos átlag, az akkor azt jelenti, hogy az árfolyam aktuálisan az 50 napos átlaghoz nézve sokkal erősebben emelkedett. Hogy miért, azt nem lehet abból látni, itt csak lehet látni egy dinamikát. És hogyha az aktuális árfolyam jóval alacsonyabb, mint az 50 napos átlag például, akkor az azt jelenti, hogy bármilyen okokból összehasonlítva az elmúlt 50 nappal a mostani árfolyam alacsonyabb. Ez még nem mond semmit. Ez csak egy technikai elemzésnek egy része, ami be kell kerüljön az összetett stratégiába. Ezeket az átlagokat általában technikai rendszerek használják, és ezért figyelnek egy páran erre, mert a technikai kereskedő rendszerek, ahol nem egy menedzser dönt, hanem ahol be van állítva egy komputerprogram, azok általában valamilyen paraméterek szerint kell döntsenek, hogy most kiszállnak a piacból, vagy beszállnak. És ezek az átlag értékek azok, amelyeket figyelik ezek a rendszerek, ezt a legegyszerűbb, mert matematikailag ki tudom számolni, hogy mennyi annak a bizonyos időnek az átlaga, milyen a mai árfolyam, és kész. Ebben nem kell semmi interpretáció, ebben nem kell semmi emocionális további info, hanem ez szerint vannak olyan rendszerek, amelyek döntenek. Ezek általában úgynevezett trendkövető rendszerek, ami azt jelenti, hogy nézik, hogy vannak-e trendek, és ezeket próbálják azután követni, de mi azt, ugye itt is azt látjuk, hogy trendet a visszapillantó tükörből követnek ezek a rendszerek, és addig, amíg egy trend nem fordult, addig ők erre nem reagálnak. Tehát ők nem jósolják, hogy mi lesz a jövőben, hanem azt mondják, és ez is egy ilyen marketing kijelentés, hogy the trend is your friend. Tehát a trend a te barátod, tehát abból indulnak ki, hogy azt mondják, hogy ha a piacban van egy bizonyos dinamika, akkor ezt a dinamikát érdemes lovagolni, ezzel menni, befektetni, majd ha szakad a dinamika, akkor erre reagálnak. De az egy külön másik téma, hogy ez mikor működik, mikor nem működik. Ebből is valamikor egy adást fogunk csinálni, hogy ezt is megnézzük, hogy mit történhetnek, hogyha valaki csak a trendkövetést figyeli, ez mikor működik, és ennek a rendszernek hol vannak a gyenge oldalai. Tehát úgy, mint ahogy kezdetben mondtam, mindenik rendszernek megvan az erős oldala, megvan a gyenge oldala, és ideális esetben ezzel kibékülök, mint befektető, mert ha valaki mindig csak a csodarendszert próbálja megszerezni, akkor az a baj, hogy megnagy a veszély, hogy fut saját maga után, és nem találja soha meg az ideálist. Remélem, hogy ma reggel is ezzel a háttér információval sikerül egy picit oda kerülni, hogyha ma lehetőségekről beszélünk, akkor nem kell ehhez a kabzsiság. Hogyha piaci kockázatokról beszélünk, akkor nem kell egyből pánikba dőlni. Hanem ezeket, ha így józanon megnézzük, akkor megvan a lehetőségünk, hogy egyszerűen józanabb döntéseket tudjunk hozni, mind befektető, mind tanácsadó, mind ügyfél. Ez olyan nekem, mind egy hegyi túra, ha látom, hogy milyen veszélyek vannak, ha felmegyek egy hegyre, akkor nem kell bepánikoljak, hanem megfelelő alázattal, megfelelő know-how-val, felszerezéssel megyek fel arra a túrára, és bekapcsolom az agyamat, hogy mi történik aktuálisan a környezetbe, és ehhez alkalmazkodok. Ezzel ma reggel is kellemes hetet kívánok mindenkinek ezen a fantasztikus napon. Ma a világ fő motora, az amerikai gazdaság állni fog, ugye az Independence Day miatt, de attól független hónap biztos, hogy lesz téma, amit meg tudunk beszélni. Így mi mindig elbúcsúzok, kellemes napot kívánok mindenkinek, várom a kérdéseket, visszajelzéseket, véleményeket. És ezeket vagy megválaszolom, vagy gyűjtjük, és a következő Kávézatsz podcast alkalmából fogjuk beépíteni. Viszonthallásra!
Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézatsz podcaston!